Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Öt óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2024. május 12-én vasárnap. A zenéket Bartók Beáta válogatja, a technikus kolléga Péderi Zsolt, a mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Ferenc pápa mondja, az ima, a szív megnyitása a magasságos előtt nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megtisztuljunk az önzéstől, a hamisságtól és az irgalmatlanságtól. Aki imádkozik, az elnyeri a békét a szívében, és óhatatlanul annak tanújává és hírnökévé válik. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően elhangzik a nap imája, majd a hírek után a Vatikáni rádióadását sugározzuk. 5 óra 30 perckor ismét híreket mondunk, ezután a névnap és kalendárium rovatunk következik. A 6 órai hírek után Szent Pongrácz vértanú életét ismerhetik meg a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban. Ezután a nap versében Rónai György Vers a május királynőjéhez című verse hangzik el. 6 óra 30 perckor megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. 7 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, ezután velünk imádkozhatják a nap imáját, majd újra meghallgathatják az egyházi híreket. 7 óra 20 perckor az evangéliumot olvassuk fel, magyar, szlovák, romai és német nyelven. 7 óra 35 perctől a Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos kármelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. A 8 órai hírek után az Otthon ízei című gasztronómiai műsorunkban többek között a bodza felhasználását ismerhetik meg Süye Károlyné segítségével. 8 óra 35 perckor kezdődik a szerzetesek félórája. Ebben a ciszterci nővérek kismarosi rendházába látogatunk. 8 órától rádiónk tokai frekvenciáján a találkozással jelentkezünk, melyben görögkatolikus összeállítás szól. 8 órától rádiónk is újszállási frekvenciáján a Napról Napra című műsorunkban regionális műsor hangzik el, majd a ciszterci nővérek kismarosi rendházába látogatunk. Itt Jékel Bernadettel, Kernács Henriettel, Kis Ildikóval és Csizmadia Darabbal beszélgetünk. A 9 órai hírek után az ökumenében református krónika szól. 9 óra 50 perckor részletet hallanak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. 10 órakor szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. A 11 órási hírek után a Mesterségem címere című portré műsorunkban Kazimírné Kollár Panka dekoratőrrel beszélgetünk. Délben a Mennynek királyné asszonyát imádkozzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb délben jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
A nap imája.
Egység és szeretet. Szeretet és egység. Ha te mondod, Urunk, olyan közeli és egyszerű. Ha mi mondjuk, Urunk, olyan távoli és bonyolult. Egység és szeretet. Szeretet és egység. Nélküled, Urunk, ezek csak elkoptatott szavak maradnak. veled, Urunk, élő valósággá válhatnak, beteljesülhetnek. Hiszünk ebben, hiszünk benned. Szeress egyé minket. Ámen.
Megújult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Velencei Tavi Vízisportiskolája. A kormányzati támogatással elkészült fejlesztést szombaton adták át ünnepélyesen. Az esemény egyben a Velencei Tavi Vízisportszezon hivatalos megnyitója is volt. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Velencei Tavi Vízisport Szövetség elnöke a megnyitón azt emelte ki, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat tulajdonában álló komplexum üzenete a közösség szolgálata, egy szellemiség sugárzása a társadalom felé. Az államtitkár felidézte, a lepusztult épületeket látva bő 10 évvel ezelőtt arról döntöttek, hogy a terület újjáélesztésekor a verseny és a tömegsport mellett rehabilitációs és korai fejlesztési feladatok is jelenjenek meg. Győri Dani Lajos, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke felidézte. Amikor a szeretetszolgálat bekapcsolódott a munkába, meg kellett találják a helyüket a sportban, hiszen ez eltér a korai fejlesztéshez, a fogyatékossággal élők ellátásához, a közoktatási feladatokhoz való kapcsolatuktól. A magyar hadseregnek fel kell arra készülnie, ami az alaprendeltetése. Nem béketámogató műveletekre, nem katasztrófavédelemre, hanem konfliktusra, ami egész embert kíván, mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának rendezvényén elmondta, a magyar honvédség jelenleg történetének legnagyobb átalakításán megy keresztül. A leendő tisztekre, vezetőkre vár az a feladat, hogy a 21. század magyar honvédségét vezessék, tette hozzá. Határaink mellett háború dúl, a Nyugat-Balkán biztonsága kétséges, migráns hullámok érhetik el Európát, Gázában hadműveletek folynak, az egész világ forrongásban átalakulóban van. Azok a doktrínák, szabályzatok, amelyeket eddig hittünk, lehet, hogy már holnap nem érnek semmit, mondta. A vezérkari főnök hangsúlyozta, soha nem volt annyira szükség felkészült, elkötelezett tisztekre, mint most. Az eddig megtartott 4 magyarországi európai parlamenti választáson az Európai Unió más tagállamainak állampolgárai közül csak nagyon kevesen szavaztak a magyar EP listákra. A június 9-i voksolásra szombat reggelig valamivel több mint 4000 uniós polgár regisztrált. Az EP választás sajátossága, hogy nem csak azok a magyar állampolgárok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, hanem, ha kérik, a Magyarországon lakóhelyen rendelkező uniós polgárok is. Most körülbelül 137 ezeren vannak olyanok, akik más uniós tagállam állampolgárai, de Magyarországon élnek. Őket a Nemzeti Választási Iroda már januárban tájékoztatta, hogy választójogukat Magyarországon is gyakorolhatják. Ha az uniós polgárok magyarországi párt által állított listára akarnak szavazni, május 24-én 16 óráig kérhetik felvételüket a központi névjegyzékbe. Végül az időjárásról. Vasárnap reggelre észak felől szakadozik, csökken a felhőzet, majd a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. Főleg délelőtt alakulhatnak ki elszórt jelleggel záporok, zivatarok. A csapadék egyre inkább a déli és nyugati területekre korlátozódik. többfelé megélénkül, északkeleten meg is erősödik az északi szél. Vasárnap délután általában 20 és 24 fok valószínű, ugyanakkor északkeleten kevéssel 20 fok alatt maradhat a csúcsérték. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. A pápa a születésszám konferenciához, de az Úr szavára készítsünk helyet gyerekeknek. Pápai levél a II. János Pál alapítvány a Száhel övezetért kezdeményezés létrejötte 40. évfordulójára. Berzevici Ádám tábornok, máltai fogadalmas lovak halálának centenáriuma, interjú Berzevici Klára történész germanistával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával, a tábornok rokonával.
Ferenc pápa beszéde a születésszám konferenciához. Az Úr szavára készítsünk helyet gyerekeknek. A Vatikáni Rádió épületéhez tartozó egykori Szent Cecília Zeneakadémián tartottak május 10-én, pénteken délelőtt a születésszám általános adatai nemzetközi konferenciát, amelyen beszédet mondott Ferenc pápa. Örömmel veszek részt ezen a konferencián, mert a születés témája nagyon a szívemen fekszik. Kezdte beszédét a Szent Atya.
Ogni dono di un figlio, infatti, ci ricorda che Dio ha fiducia nell'umanità, come sottolinea il motto esserci più giovani e più futuro.
Minden gyermek ajándék, és ez Isten bizalmára emlékeztet, miként a találkozó mottoja is jelzi, jelen lenni, több fiatal, több jövő. Ám a jelenlétünk nem véletlen eredménye. Isten akart minket, mindannyiunkkal nagy és egyedi terve van. Ezért is találkozzunk egymással és dolgozzunk együtt a születések számának előmozdításában, realizmussal, előrelátással és bátorsággal. Az első kulcsszó a realizmus. Korábban sok tanulmány a föld túlnépesedését jósolta, mondván túl sok gyermek születése a gazdasági egyensúlyhiányt, nyersanyaghiányt és környezetszennyezést okozna. A pápát mindig megdöbbentik ezek a mára már rég elavult elméletek, amelyek az embereket problémának tekintik. Hiszen az ember élet nem probléma, hanem ajándék. A környezetszennyezés és az éhezés oka nem a gyerekek születése, hanem azoknak a döntése, akik csak magukra gondolnak, mint a féktelen materializmus és a fogyasztási őrület gonosz vírusa, ami megrontja az emberek és a társadalom életét. A probléma nem mennyiségi, hogy hányan vagyunk, hanem hogy milyen világot építünk. Nem a gyerek, hanem az önzés teremt igazságtalanságokat, szögezte le a pápa. Az önzés tesz süketté minket Isten hangjára, aki pedig szeret. Az önzés ellenben érzésteleníti a szívet, birtoklásra kényszerít, így aztán a házak noha megtelnek tárgyakkal, de gyermek már nem marad többé benne.
Il problema del nostro mondo non sono i bambini che nascono, sono l'egoismo, il consumismo, l'individualismo che rendono le persone sazie, sole e infelici.
Nem, világunk problémája nem a megszülető gyermek, hanem az önzés, a fogyasztás és az individualizmus, ami ugyanis magányossá és boldogtalanná teszi az embert. A születések száma elsőként jelzi egy nép reménységét. Gyermekek és fiatal nélkül egy ország elveszti a vágyát a jövő iránt. A pápa példaként említette Olaszországot, ahol most 47 év az átlag életkor, és ez csak tovább romlik, ami miatt Olaszország Európa többi részéhez hasonlóan fokozatosan elveszíti a jövőbe vetett reményét, és miközben elkötelezi magát egy magány és szorongásmentes életre, valójában már nem hisz az ajándék civilizációjában, az élet igazi szépségében. Előrelátása van szükség a megoldáshoz, és ez a második kulcsszó. Intézményi szinten hatékony politikára és bátor, konkrét, hosszú távú döntésekre van szükség a ma magvetéséhez, hogy a gyerekek holnap aradhassanak. Valamennyi kormány részéről nagyobb elkötelezettségre van szükség, hogy a fiatal generációk megvalósíthassák jogos álmaikat. Komoly és hatékony döntéseket kell hozni a család javára, például, hogy egy anyának ne kelljen választani a munkahely és a gyermekgondozás közt. Ehhez társadalmi szinten kell előmozdítani a nagylelkűség és a nemzedékek közötti szolidaritás kultúráját, annak a tudatában, hogy gyerekek és unokák jövőjét évek kemény munkájával alapozzák meg, a szülők és a nagyszülők rejtett áldozataival. Másrészt szükség van a felnőttek felé tanúsított elismerésről és háláról a felnövekvő nemzedékek részéről, hiszen ez az az egészséges válasz, amely mint a cementhez kevert víz, szilárdá és erőssé teszi a társadalmat. Ezeket az értékeket meg kell őriznünk, ezt a kultúrát kell elterjeszteni, ha valóban jövőt akarunk. Harmadik kulcsszó a bátorság. Ezzel a Szentatya főként a fiatalokhoz fordult. Tudja, hogy sokuk számára a jövő nyugtalanítónak tűnhet, és hogy a születési arányszámok, a háborúk, a világjárványok és az éghajlatváltozás között nem könnyű életben tartani a reményt.
Ma non arrendetevi.
De ne adják fel, higgyenek, mert a jövő nem valami elkerülhetetlen dolog, hanem az közösen, együtt építjük, és ebben az együttesben mindenek előtt megtaláljuk az Urat. Ő az, aki az evangéliumban azt tanítja nekünk, hogy én azonban azt mondom nektek, ami megváltoztatja a dolgokat. Ez a de, ez az azonban szó valamiképp olyan üdvösség szagú, és valami szokatlan készít elő egyfajta fordulatot. Ezt a de, ezt az azonban szócskát tegye magáéva, itt és most mindenki, kérte eréllyel a Szentatya. Ne nyugodjunk bele, egy mások megírta kész forgatókönyvbe, kezdünk elevezni, hogy megfordítsuk az irányt, akár az árral szembeni haladás árán is. Akár csak a születés alapítványban az anyák és az apák, akik minden évben megszervezik ezt az eseményt, ezt a gondolkodás segítő reménység műhelyt, amely egyre jobban bevonja a politika, a vállalkozások, a bankok, a sport, a szórakozás és az újságírás világát.
Pápai levél a II. János Pál alapítványa Szahel övezetért létrejötte 40. évfordulójára. Ferenc pápa pénteken Michael Cserny bíborosnak, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusának küldött levelében köszöntötte a nemzetközi és nemzeti intézmények képviselőit, valamint minden résztvevőt, aki a II. János Pál alapítványa Szahel övezetért létrehozásának 40. évfordulójára emlékezik.
A II. János Pál Alapítvány a Szahel övezetért kezdeményezést Szent II. János Pál pápa hozta létre 1984-ben, első afrikai apostoli látogatása után, ahol személyesen is megtapasztalta a szárazság és az elsivatagosodás által próbára tett lakosság tragédiáját. A II. János Pál Alapítvány a Szahel övezetért kezdeményezést a Szent Pápa hozta létre, hogy felhívása továbbra is hatékony jele maradjon az egyház nyugat-afrikai gyermekei iránti szeretetének, írta Ferenc pápa. Elődjét, 16. Benedek pápát idézve, Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a külső sivatagok a belső sivatagokat tükrözhetik, és az, ahogyan az ember a környezettel bánik, befolyásolja azt, ahogyan önmagával bánik, és fordítva. A Szentatya kiemelte, hogy minden szolidaritási és felelősségteljes cselekedetünk a Teremtő Istenbe vetett hitünkből és fele barátunk iránti szeretetünkből fakad. Isten népének mindig és mindenhol az élen kell járnia, hogy válaszoljon a számtalan szegény néma kiáltására szerte a világon, különösen a Szahel övezetben, hogy hangot adjon nekik, megvédje őket, és szolidaritást vállaljon velük a sok képmutatás és a sok be nem váltott ígéret láttán. Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy a nyugat-afrikai régió egyes országai még mindig különféle válságoktól szenvednek, amelyek veszélyeztetik a békét és a stabilitást, a biztonságot és a fejlődést. Ezek a terrorizmussal, gazdasági bizonytalansággal, klímaváltozással és a közösségek közötti viszályokkal kapcsolatos jelenségek súlyosbítják az államok sebezhetőségét és az állampolgárok szegénységét, ami a fiatalok elvándorlását eredményezi, mutatott rá a pápa. Ez a helyzet egyre nehezebbé, de egyre nélkülözhetetlenebbé is teszi az alapítvány feladatát. A pápa megismételte elődje Szent II. János Pál pápa felhívását, és azt kérte, hogy a világ minden jó akaratú embere munkálkodjon a biztonság, az igazságosság és a béke megteremtéséért a Szahel övezetben. Továbbá hangsúlyozta, már nincs idő várni, cselekedni kell. Minden embernek alapvető joga van a méltóság teljes élethez és a kiteljesedéshez, emlékeztetett Ferenc pápa. Levelét azzal zárta, hogy reményét fejezte ki, a megemlékezés a II. János Pál Alapítványa a Szahel övezetért kezdeményezés létrejöttéről meghatározza, előmozdítja és végrehajtja az összes szükséges kezdeményezést az igazságosság és a békeépítése érdekében, hogy megvalósuljon az átfogó és fenntartható emberi fejlődés a Szahel övezet összes népe körében. Berzelici Ádám tábornok, máltai fogadalmas lovak halálának centenáriuma. Interjú Berzelici Klára történész germanistával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával, a tábornok rokonával. A közelmúltban értesültünk arról, hogy a közeljövőben a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége megemlékezik a kevés magyar máltai jogi, illetve fogadalmas lovagok egyikéről. Berzelici Ádám tábornokról, halálának centenáriuma alkalmából. Mivel Berzelici tábornok életének nagy részét az Osztrák-Magyar Monarchia mai szemben külföldnek minősülő részén élte le, úgy gondoltuk, hogy a Vatikáni Rádió magyar adásának hallgatóit érdekelheti e kiemelkedő katonatiszt szerzetes életének története és érdekesebb eseményei. Így megkértük Berzelici Klára történész germanistát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatóját, a tábornok rokonát, akinek a közelmúltban érdekes cikke jelent meg róla, a Turul nevű tekintélyes történelmi családtörténeti folyóiratban, hogy röviden foglalja össze ezen érdekes személyiség életpályáját. Szeretettel köszöntöm Berzelici Klárát a Vatikáni Rádió vonalában.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Távoli rokonom élete valóban nem szűkölködött az érdekes élményekben, és sok vonatkozásban tükrözte a kiegyezés utáni osztrák-magyar monarchia viszonyait. A család ősi fészkén Berzevicén született 1841-ben. Az 1848-49-es szabadságharcot még kisgyermekként élte meg, talán ezek az élmények is indították a katonai pálya felé. Egy morvaországi katonaiskolában tanult, de már 19 évesen a frontra vezényelték az 1859-es osztrák-piemonti háborúba. Későbbi pályafutása során számos garnizont megjárt, főként a huszárság keretében. 20 évesen már főhadnagy, és 39 évesen pedig őrnagyi rangban a királyi lovastestőr században parancsnok lett. Családi háttere révén 23 évesen a császári és királyi kamarás lett, majd a máltai lovagrend karitatív és hitvédelmi munkájához vonzódva 1874-ben felvételt nyert a rendbe. Előbb, mint tiszteletbeli lovag, majd 10 év múlva, mint fogadalmas úgynevezett jogi lovag, tehát valódi szerzetes lett. Katonai feladatait jól össze tudta egyeztetni rendi munkájával, mert 1890-ben a Lipót rend igen magas kitüntetésében részesült, a következő évben pedig a máltai lovagrend tiszteletbeli, később valóságos kommendátora, majd pedig 1923-ban tiszteletbeli tartománynagya, vagy balia lett, 1893-tól pedig vezérőrnagy, majd altábornagy lett. Utóbbihoz annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy az egész monarchiában csak igen korlátozott számban osztották ezt a rangot.
Ez valóban rendkívüli életpálya. Ismer ebből a különleges életútból néhány érdekesebb eseményt?
A rokonom élete nem szűkölködött érdekes fordulatokban. Már fiatal kora óta kiváló lovas volt, így került a bécsi udvari lovardával is kapcsolatban. Az itteni tisztek, sőt, még Erzsébet császárné királyné bámulatát is kivívta lovas teljesítményeivel, így például feljegyezték, hogy egyszer fogadásból a bécsi udvari istálló teljes akadálypályáját végiglovagolta, hibátlanul úgy, hogy arccal hátrafelé, azaz fordítva ült egy éppen idomítás alatt lévő lovon. Nyilván nem véletlen, hogy útja a lovas testőrséghez is elvezetett, majd 13 éven keresztül a bécsi udvari spanyol lovasiskola második parancsnoka volt. Kiváló teljesítményeire a szenvedélyes lovas Erzsébet királyné is felfigyelt, majd később bizalmába fogadta, hogy számos útjára kíséretébe választotta Berzevici Ádámot. Így Algírba, Bolyhőbe, Korzikára, Nápolyba, Korfura, Aix-les-Bains-be, Territébe, a Carrerzéhez, Bad Kissingenbe és számos más irányba kísérte a császárné királynét. Erélyes, katonás fellépésével és találékonyságával igen hoztosnak is bizonyult, nem mindig könnyű, félig fejedelmi, félig rangrejtve lebonyolított utak szervezésében és kivitelezésében. A királyné kíséretében volt akkor is, amikor a végzetesnek bizonyult Genfi útjára indult, és mindent elkövetett, hogy a királynét erről az útról lebeszélje, de a makacs királyné csak annyi engedményt tett, hogy vitt magával egy férfi kísérőt, sajnos nem Berzevicit, aki viszont nem akadályozhatta meg a merényletet, mert Erzsébet a hotelban hagyta. A mai Montreux-ben a királynét várva és onnan Genfbe siető Berzevici a monarchia svájci követével Kufstein gróffal már csak a halott királynét kísérhette Bécsbe. Erzsébet királyné halála nagyon megviselte Berzevicit, ezután még jobban elmerült udvari és máltai feladataiban, amíg 1910-ben lovassági tábornokként ment nyugdíjba. Máltai tevékenységét nyugdíjasként is folytatta, mint a rend brünni birtokainak kommendátora, majd mint a rend diplomáciai képviseletének ügyvívője az 1916-23 közötti zavaros bécsi években. A halál nem sokkal később ugyan Bécsbe érte, de végakaratának megfelelően az ősi berzevicei római katolikus templomban nyugszik, amelyet életében ő is szépített. Nyugalmát két ólomüveg ablakon szülei védőszentjeinek képe és a máltai keresztre illesztett családi címer őrzi. Kalandos életútja irodalmi dimenziót is kapott. Krúdi Gyula a Berzevici a királyné tisztje című fiktív elemekkel is kevert elbeszélése róla szól.
Köszönjük ezt az érdekes áttekintést. A hivatalos megemlékezés mikor és hol lesz?
Bár Berzevici Ádám nem volt a Magyar-Máltai Lovagok Szövetségének tagja, azon egyszerű okból, hogy a függetlenné vált Magyar Királyság Szövetségét csak néhány évvel halála után alapították. A Magyar Szövetség a közeljövőben a budavári Nagyboldogasszony templomban tart emlékmisét, melyet Martos Levente Balázs püspök úr, a rend magyarországi egyházi előjárója fog szerepelni. A Magyar-Máltai Lovagok Szövetsége honlapján találhatók már további információk.
Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást.
Én pedig köszönöm a lehetőséget.
Bezzevici Klára történész germanistával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával, a tábornok rokonával készült interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megújult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Velencei Tavi Vízi Sportiskolája. A kormányzati támogatással elkészült fejlesztést szombaton adták át ünnepélyesen. Az esemény egyben a Velencei Tavi Vízi Sportszezon hivatalos megnyitója is volt. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Velencei Tavi Vízisport Szövetség elnöke a megnyitón azt emelte ki, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat tulajdonában álló komplexum üzenete a közösség szolgálata, egy szellemiség sugárzása a társadalom felé. Az államtitkár felidézte: a lepusztult épületeket látva bő 10 évvel ezelőtt arról döntöttek, hogy a terület újjáélesztésekor a verseny és a tömegsport mellett rehabilitációs és korai fejlesztési feladatok is jelenjenek meg. Győri Dani Lajos, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke felidézte: amikor a szeretetszolgálat bekapcsolódott a munkába, meg kellett találják a helyüket a sportban, hiszen ez eltér a korai fejlesztéshez, a fogyatékossággal élők ellátásához, a közoktatási feladatokhoz való kapcsolatuktól. A magyar hadseregnek fel kell arra készülnie, ami az alaprendeltetése: nem béketámogató műveletekre, nem katasztrófavédelemre, hanem konfliktusra, ami egész embert kíván, mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott száznapos ünnepségen Budapesten. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának rendezvényén elmondta: a magyar honvédség jelenleg történetének legnagyobb átalakításán megy keresztül. A leendő tisztekre, vezetőkre vár az a feladat, hogy a 21. század magyar honvédségét vezessék, tette hozzá. Határaink mellett háború dúl, a Nyugat-Balkán biztonsága kétséges, migráns hullámok érhetik el Európát, Gázában hadműveletek folynak, az egész világ forrongásban, átalakulóban van. Azok a doktrínák, szabályzatok, amelyeket eddig hittünk, lehet, hogy már holnap nem érnek semmit, mondta. A vezérkari főnök hangsúlyozta: soha nem volt annyira szükség felkészült, elkötelezett tisztekre, mint most. Az eddig megtartott 4 magyarországi európai parlamenti választáson az Európai Unió más tagállamainak állampolgárai közül csak nagyon kevesen szavaztak a magyar EP listákra. A június 9-i voksolásra szombat reggelig valamivel több mint 4000 uniós polgár regisztrált. Az EP választás sajátossága, hogy nem csak azok a magyar állampolgárok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, hanem, ha kérik, a Magyarországon lakóhelyen rendelkező uniós polgárok is. Most körülbelül 137 ezeren vannak olyanok, akik más uniós tagállam állampolgárai, de Magyarországon élnek. Őket a Nemzeti Választási Iroda már januárban tájékoztatta, hogy választójogukat Magyarországon is gyakorolhatják. Ha az uniós polgárok magyarországi párt által állított listára akarnak szavazni, május 24-én 16 óráig kérhetik felvételüket a központi névjegyzékbe. Végül az időjárásról: vasárnap reggelre észak felől szakadozik, csökken a felhőzet, majd a nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. Főleg délelőtt alakulhatnak ki elszórt jelleggel záporok, zivatarok. A csapadék egyre inkább a déli és nyugati területekre korlátozódik. Többfelé megélénkül, északkeleten meg is erősödik az északi szél. Vasárnap délután általában 20 és 24 fok valószínű. Ugyanakkor északkeleten kevéssel 20 fok alatt maradhat a csúcsérték. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma Pongrác névnap van. A Pongrác, a görög Pankratész név, a latin Pankrácius formájából származik. Jelentése mindenható erő. A magyar népi hagyományban a fagyos szentek egyike. Minden kedves Pongrác nevű hallgatónkat a Jóisten éltesse sokáig.
In your arms, I can still feel the way you want me when you hold me. I can still hear the words you whispered when you told me. I can stay right here forever in your arms. And there ain't no way I'm letting you go now. And there ain't no way. And there ain't no how. I'll never see that day. 'Cause I'm keeping you. I'm
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot és tekintsük át, hogy május 12-éhez milyen jeles évfordulók kapcsolódnak. A krakkói Jagelló Egyetemet 1364. május 12-én alapították. 1364. május 12-én harmadik Nagy Kázmér lengyel király Krakkóban megalapította a mai Jagelló Egyetem elődjét. A király 5. Orbán pápától kapott engedélyt, hogy birodalma fővárosában egyetemet alapíthasson. Lengyelország legrégebbi és Közép-Európa a Prágai Károly Egyetem után második legrégebbi egyetemét 5. Orbán pápa engedélyével a Bolognai és a Padovai Egyetem mintájára hozta létre Nagy Kázmér. 3. Jogi, orvosi és filozófiai fakultása volt. Az alapító halála után azonban az egyetem bezárta kapuit. Az 1384-ben lengyel királlyá koronázott Hedvig, Nagy Lajos magyar király leánya, 1399-ben saját királyi ékszereit adományozta az egyetem újraalapítására, melynek újraindulását már nem élhette meg. Az új alapító Jagelló Ulászló Hedvig férje volt, aki a Párizsi Teológiai Egyetemet vette mintául, és 4 fakultást létesített, melyek között a teológia is jelen volt. Az egyetem falai között több száz magyar diák is tanult, így a magyar művelődés történetben is megkülönböztetett szerepe van. Az egyetemnek napjainkban 15 fakultása, és csaknem 40 ezer hallgatója van, köztük magyarok is. Mások mellett olyan híres emberek tanultak a falai között, mint Jan Dlugus, lengyel történetíró, Nikolaus Kopernikus csillagász, Károly Wojtyla, II. János Pál pápa, vagy Stanislav Lem író. Tehát 1364. május 12-én alapították a krakkói Jagelló Egyetemet. Ma van az ápolók nemzetközi napja. Május 12-e az ápolók napja. Megtartását 1974-ben kezdeményezte az Ápolónők Nemzetközi Tanácsa, annak emlékére, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale, brit ápolónő, az ápolónői hivatás és képzés megteremtője, a modern ápolónő képzés megalapozója. Tevékenységével az 1853-56-os krími háborúban szerzett érdemeket. Önkéntes ápolónőket toborzott, mentette és ellátta a sebesülteket, majd később ápolónő képző iskolát alapított. Nem csak a betegápolás etikai alapjait teremtette meg, de küzdött az ápolói hivatás képviselőinek anyagi és erkölcsi elismeréséért is. Ő fogalmazta meg, hogy az ápolónő munkája háromszoros érdeklődést kíván, szellemi érdeklődést az eset iránt, szívbeli érdeklődést a beteg ember iránt, és szakmai érdeklődést a gyakorlati munka technikája iránt. az Ápolók Nemzetközi Napjának jelszavát minden esztendőben az Ápolónők Nemzetközi Tanácsa hirdeti meg. A világ számára aktuális egészségpolitikai és ápolásfejlesztési célok alapján. Tehát ma van az Ápolók Nemzetközi Napja. Ma van a vándormadarak világnapja. Május második hétvégén tartják a világon számos országban az ENSZ környezetvédelmi programja által meghirdetett vándormadarak világnapját, amely 2006-ban került először megrendezésre. Több régióban eltérő időben tartják, a déli félteke egyes országaiban, például október második szombatján. A madarak vándorlásaik során számos ország határon repülnek át, így a fajok védelmében a vándorlási útvonalak teljes hosszán civil szervezetek és kormányzatok összefogására van szükség. Világszerte mintegy 50 milliárd vándormadár él, a klímaváltozás azonban várhatóan megtizedeli őket, leginkább a nagy távokra utazókat érinti a változás. A szakértők megegyeznek abban, hogy sok költöző madár lépésről lépésre alkalmazkodik az új körülményekhez. A nehéz átmeneti időszakban sokat segítenek az állatoknak az emberek is. Tehát ma van a vándormadarak világnapja. Orosz Pál, olimpiai bronzérmes labdarúgó, az FTC örökös bajnoka 2014. május 12-én Budapesten hunyt el. Orosz Pál 1934. január 25-én Szentesen született. 1963-ban a testnevelési főiskolán testnevelő tanári diplomát, 77-ben labdarúgó szövetségi diplomát, 79-ben doktori címet szerzett. 1952-ben lett a zöldfehérek játékosa, 15 idényt töltött a csapatnál, amellyel ez idő alatt 10-szer a dobogó valamelyik fokán végzett. 2-szer bajnok, 3-szor ezüstérmes, 5-ször pedig bronzérmes volt. Tagja volt az 1965-ben, a döntőben a Juventust legyőzve, a Vásárvárosok kupáját nyert alakulatnak. A válogatottban ott volt az 1960-as római olimpián bronzérmes csapatban, 4 évvel később pedig a tokiói játékokon diadalmaskodott együttesben, ugyan kerettag volt, de nem lépett pályára, így aranyérmet nem kapott. Rendkívüli játékintelligenciával rendelkező labdarúgó volt, akinek kivételes labdaérzéke és rúgó technikája volt. Játékos pályafutását követően a klub szakosztályvezetője volt, majd Marokkóban vállalt edzői munkát. Az afrikai országban úgy emlékeznek rá, mint a helyi futball egyik legnagyobb megreformálójára. 1973-tól a testnevelési főiskola tudományos munkatársa, adjunktusa volt egészen 86-ig. 1987-től a sportjáték tanszéken volt egyetemi docens, majd 1989-től tudományos munkatársként dolgozott. 1974-ben megkapta az FTC örökös bajnoka címet. 1944-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést kapott Orosz Pál, aki 2014. május 12-én Budapesten hunyt el. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.
Yeah. forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.
I really thank you. All not a lot on my mind. I can do lots or not if I wanna, even if they're fine. I've gotta get up, I gotta be back, I know. I've gotta get up, I better get up.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról